Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet és a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyben a kastélyokban állítottak először karácsonyfát, és hoztak létre magánkönyvtárakat. Erdélyi kastélyok, romos állapotban vagy megújítva, európaiságunk kikezdhetetlen bizonyítékai, ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Boncida és Gernyeszeg, Marosvécs és Paszmos, Aranyos Gerend és Kálnok mind-mind történelmünk, kultúránk alapkövei, ahol miniszterek és mecénások születtek, iskola és templomépítő patrónusok éltek, erdélyi emlékhelyek, ahol irodalom és tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Következzen most az erdélyi mesélő kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Az erdélyi mesélő kastélyok mai tartalmából. A kornisok, a lázárok, a vasok Erdély történelmének alakítói. A kornisok Szent Benedeki kastélya az erdélyi reneszánsz építészet egyik gyöngyszeme volt. Szárhegy látta a gyermek Betlen Gábort növekedni, és a vasok cegei kastélya még ma is őrzi a család nagyságának emlékeit. Témánk kastélyok a mezőségtől a Gyergyói medencéig.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Meghívottunk, most már igencsak megszokottan, dr. Kálmán Attila tanár történész, akit nagy tisztelettel köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezennel is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy újra itt lehetek a mai műsorban, ahogy önök is hallották, három család emblematikus kastélyának a történetét fogjuk bemutatni. A kornisok Szent Benedeki kastélyának a romjai emlékeztetnek arra az esztelen pusztításra, melyet kastélyainkban végzett a 20. század második fele. Majd beszélünk a lázárok ősi szárhegyi kastélyáról, és végül a Vas család cegei kastélyáról, hogy miért csak a cegei kastélyáról, ez majd kiderül.
Történész úr, jó lenne, ha mindenki és mindenek előtt a kordis család történetéről beszélnénk a hallgatóknak. Folytassuk innen a mai műsorunkat.
Próbáljuk röviden összefoglalni a kornis családnak a történetét és bemutatni néhány kiemelkedő tagját. Tehát a család története pontosabban Felső Magyarországon kezdődik, Abaúj vármegyében. Az első ismert őse a családnak a 14. századból származik egy Kalondai János nevezetű nemes, akinek egyik fia Kornél vagy Kornis volt. 1703-ban kelt az a levél, amelyben a három testvért Bertalant, Antalt és Kornélt megerősítették göncruszkai birtokba, különben ezt a települést még egyszerűen csak Ruszkának, vagy néha Kornis Ruszkának is nevezték a források. Innen vették az előnevüket a család tagjai, tehát így született meg göncruszkai Kornis család. A kalondai családot különben egy 1243-as levél említi először. Na de hát beszéljünk a kornisokról. Az első kornis, aki kapcsolatba került egyáltalán Erdéllyel, az Kornis Gáspár volt. Ő valahol 1540-ben született, és az első ismert ősnek, Kornélnak, vagy ugye Kornisnak az ükunokájáról beszélünk. Több párciumi és máramarosi birtokot szerzett, később 1570-ben Pátor István megbízottja volt a lengyel trón ügyében folytatott tárgyalásokon. Később Máramaros vármegye főispánja lett, Huszti kapitányi pozíciót töltötte be, és 1596-ban Báthori Zsigmond neki adományozta Radnót várát, a radnóti birtokot. 1599-ben Báthori Andrást szolgálva a császárnál járt követségben, és mikor Mihály Vajda, tehát ugye általunk Mihály Vitézúnak, vagy Mihály Vitézúként ismert fejedelem Báthori András ellen támadt, őt küldték segítséget kérni a Habsburg uralkodóhoz. Később visszatért, ezután Mihály Vajda elfogadta, és 1601-ben kivégeztette. Most a család tagjai az Erdély Fejedelemség idején kezdtek fontosabb pozíciókat betölteni. Kornis Boldizsárt említeném, aki a székelyek tábornoka volt, ezután főleg Magyarországon tartózkodott, később Rákóczi Zsigmond tanácsosa, háromszéki főkapitány, 1610-ben pedig Báthori Gábor ellen szervezett egy összeesküvést, amiért aztán életével fizetett. Említeném még Kornis Ferencet, aki Kolozs vármegye főispánja, és első Rákóczi György azzal gyanúsította, hogy titkos jezsuita kapcsolatai lennének, tehát Bécs irányába. Később második Rákóczi György idején a beönzönlött tatárok rabságba ejtették. A fogságból neki is, mint oly sok másnak, csak úgy sikerült szabadulni, hogy jószágait elzálogosította. Kornis Gáspárt említené még a 17. századból, aki Marosszék főkapitánya volt, és följegyzéseket írt 1678-tól egészen 1683-ig, ezek kortörténeti érdekességeknek számítanak, és Gáspár gyerekei István és Zsigmond voltak azok, akikkel a család modernkori története kezdődik. Kornis Istvánról azt kell elmondani, hogy 1705-ben kezdte tevékenységét Rabutin császári és királyi tábornok oldalán, később királyi tanácsos, Küküllői és Alsófehérvár megyei főispán, és Zsigmond az, aki különösképpen érdekel bennünket, ő valahol 1677 körül született, és a Rákóczi szabadságharc idején a Habsburgok híve maradt. Szabadságharc elől Szebenben Rabutin oltalma alá menekült, és 1710-el kezdődően az Erdély kancellária élére került, majd 2 év múlva 1712-ben grófi rangot kapott, és 1 évre rá Erdély gubernátora lett. Úgy tűnik, hogy nagyon fontos szerepe volt abban, hogy az erdélyi rendek végül is megszavazták a pragmatika szankciót, vagyis a nőági örökösödést, és nagyon-nagyon fontos szerepet vállalt Erdély rekatolizációjában. Az ő közreműködésének köszönhető, hogy a ferencesek templomot kaptak például Kolozsváron, Medgyesen, vagy éppen Nagyszebenben. De beszélhetünk éppen a dési zárdáról is. Kormányzósága idején kezdték el építeni a gyulafehérvári erődöt, illetve 1716-ban iktatták be az erdélyi püspököt Mártonfi György személyében. Gróf Kornis János lenne a következő, akit én megemlítenék. Ő 1817-tel kezdődően kővári adminisztrátor és Ferdinánd d'Este herceg egyik közeli munkatársa. 1837-től kezdődően, egészen 3 év múlva, tehát 1840-ben bekövetkezett haláláig Erdély főkormányzójaként, tehát gubernátoraként tevékenykedett. Majd említeném Kornis Mihályt, aki ugyancsak kővárvidékén kezdte közéleti tevékenységét, később Kolozsvár megye adminisztrátora, Magyar Királyi Kincstári Tanácsos, 1830-al kezdődően a Magyar Tudományos Akadémia igazgató tanácsának a tagja, sőt Kazinczy Ferenccel is találkozott, aki nagyon pozitívan vélekedett Kornisról, és ő 1830-ban házasságot kötött Iktári Betlen Sámuel és Sárdi Simén Anna leányával, Katalinnal, aki később Bánfi Miklós felesége lett, és így az író Bánfi Miklós, tehát Kisbán Miklós nagyanyját tisztelhetjük benne.
A család nevének az említésekor azonnal a Szent Benedeki kastély jut eszünkbe, következzen tehát az említett kastély története és történelme.
A Szent Benedeki birtok eredetileg a bálványosi uradalom, majd később a szamosújvári uradalom részének számított. Többször cserélt gazdát, voltak itt birtokosok a Lackfiak, voltak birtokosok a Dezsőfiek, egészen 1573-ig, amikor Keresztúri Kristóf tulajdonába került. Ő kolozsi főispán volt, tanácsúrként tevékenykedett, sőt Báthori Zsigmondné Habsburg Mária Krisztiána udvarmestere volt. Amikor ő átvette ezt a birtokot, akkor állítólag létezett már itt egy vár, amit ő aztán átalakított egy reneszánsz várkastélyá. Ennek a dátuma valahol 1593-ra tehető. A kastély és a birtok 1600-ban kerül a Kornisok tulajdonába házasság révén, ugyanis Keresztúri Kristóf leányát, Katát feleségül veszi Kornis Boldizsár. És ettől a pillanattól kezdve a Kornisok ennek a birtoknak a tulajdonosai egészen, hát 1945-ig, illetve az 1949-es államosításig. Kornis Boldizsárnak az unokája Gáspár az, aki új épületszárnyakkal egészíti ki a Keresztúri által épített várkastélyt. 1673-ra teszik azt a virágos deszka mennyezetet, amely sajnos napjainkban már nem létezik, és amelyet Molnár Albert művének tekintik. Az újabb átépítésekre a 18. században került sor, és ez már a gubernátor Kornis Zsigmond nevéhez kötődik. Valahol 1720 körül fejeződhettek be ezek az átépítések. Ezeknek az átépítéseknek az emléktáblája ma is látható a bejárati torony kapuja fölött. Ő hozatta különben a kastélyba a Füzes Mikolai könnyező szűz ikonját, amely később átkerült a kolozsvári jezsuita, majd pedig piarista templomba. A 19. században újabb épületek kerültek a régi kastély mellé, illetve többször újították, modernizálták a kastélynak az épületeit. A gubernátori ág utolsó képviselője Kornis Viktor 1905-ben hunyt el. Ő az Erdély Magyar Közművelődési Egyesület alelnökeként tevékenykedett 1897-től egészen 1905-ig, és több cikke jelent meg a vadász és versenylapban, főleg vadászati cikkekről beszélünk. Például ilyenek, hogy medvebarlangászat, Ciblesen, vadászat a Ciblesen, ciblesi medve vadászat, és a többi, és a többi. Mivel nem voltak leszármazottai, harmadik unokatestvérének, Kornis Károlyra hagyta a birtokot. Ennek a Károlynak az édesapja áttelepedett Erdélybe, ők ugyanis magyarországi birtokokkal rendelkeztek, és így átvették a birtok igazgatását. Hogy hogyan is nézett ki a kastély? A 19. század végén, a 19. század, 20. század fordulóján, ezt talán Jókai Mór írta le kitűnően, ő 1876-os Erdély útja alkalmával járt a Szent Benedeki kastélyban, és a következőképpen írta le ezt az ódon kastélyt. Egyike a középkori épületeknek a Kornis grófi család ősi kastélya Szent Benedeken. Szamosújvártól egy óra járásnyira, a Szamos jobb partján kellemes halmok, magaslatán tűnik fel a hajdankori emlék, mely valamikor kolostornak épült. Hegyes tornyai, ódon falai magasra emelkednek ki a környező terebélyfák közül. Sáncárok felvonóhíd, még nemrég vaságyuktól őrizett kapubejárat vezet udvarába. A főépület udvar ajtaja fölött az egyszarvus címer. Vízhangzó folyosók, boltíves templomterem régi freskókkal emlékeztet a kastély első lakóira, a régiségtárban még őrzik a nagy széles karimájú bőrkalapot és az óriási sarukat, amiket a kiküldött szerzetes viselt, amikor lóháton járta be a vidéket beszedni a szerzet adóját. A nagy oltárkép is ott áll még a helyén, de a fegyverzetek, páncélingek már a kastély későbbi uraira emlékeztetnek. Az egyes lakosztályokat födött folyosók kötik egymással össze, mint a német lovak kastélyokban látjuk. Csendes, hallgatak szobákban az ősök arcképei, életű festmények, amik élni látszanak, amint a félhomályban feléjük közeledünk. Józsika regény alakjai, a szép Kornisné s Délcek férje, ki fejét veszti, amiért neje olyan szép volt. Valami csendes, búskomor hangulat uralkodik az emlékezetes lakon, mely harmadfél századon át annyi magas drámának volt színhelye, s vett részt a nagyfejedelemség történetében. Egy szobában a komor emlékek között az őskor humorával találkozunk. Egy falat freskófestmény díszít, mely egy magyar főurat ábrázol, ki egy felnyitott kincses ládában nyúl. A képet festett ős meg akarta tréfálni utódait. Azoknak mindegyike arra gondolatra kellett, hogy jöjjön, hogy ott egy rejtett kincses láda van befalazva. Mutatják a számos kikezdések, de bizony ott semmi kincses láda nincsen, csak az öreg úr akar egyszer-egyszer jót nevetni felültetett unokái felett halála után. A toronyból fölséges kilátás nyílik mind a négy oldalon. Mikor visszatértünk ismét a csendes mélázó termekbe, a szép mosolygó Kornisné rámájából kiszállni látszott, hogy elénk jöjjön. Az élők egyike ő, az ősanyjához úgy hasonlító szép lelkű unoka, kit a költészet országában Vilma név alatt ismerünk. A nővérek kis szobájában zongora helyett fiszharmonika áll, hol annyi ábránt keletkezett, hol annyi bánat lett eltemetve, ez orgonaszerű hangszer méla hangjai jól magyarázzák a hangulatot. Idáig az idézet. Visszatérve a 20. század elejé birtokosokhoz, el kell mondani azt, hogy Kornis Károly 1906 és 1916 között több modernizálási munkát hajtott végre a kastélyon, és a két utolsó tulajdonosról talán érdemes segítségül hívni a Kornisok egyik utolsó képviselőjének szavait, Kornis Gabrielláról van szó, aki a következőképpen emlékezett édesapjára és nagyapjára. Harmadik Károly több évig tartó munkálatokkal modernizáltatja a Szent Benedeki kastélyt, vízvezetéket vezetett be. Az olasz Lenarduzzi céggel villanyerőművet épített. Villanyégők váltják fel a kandelábereket, gyertyatartókat. Szent Benedek falu örökös joggal ingyen villanyvilágítást kap. Désen 1910. június 10-én kigyullad a villany, világosság gyúl Besztercéig, Kolozsvárig. Gyalui Farkast, a kolozsvári egyetemi könyvtár igazgatóját könyvtárának rendezésével, dr. Veres Endre történész családjának kutatásával bízza meg. Ekkor Károly, már császár és királyi kamarás, Budapesten is vannak teendői, megalapítja a Magyar Bauxitot, alumínium érc bánya és ipar részvénytársaság, Szent Benedeken iskolát épített, tanítói lakkal együtt, ahol magyar tanítás is folyik. Házasulandó fiataloknak telkeket oszt, építőanyagot biztosít, erdélyszerte támogat felsőbb iskolákat. 1912-ben Vas megyéből 34 családot telepített át Erdélybe. Családi levéltárát örökös letétbe helyezi az Erdély Múzeum Egyesület levéltárába. 1915-ben Szent Benedeken forgatják az egyetlen filmet Katona József pánkbányából, főszerepben Jászai Mari és Szent György István. Jegyezzük meg, hogy a rendezője a nagyon-nagyon fiatal Kertész Mihály, aki aztán később Michael Curtis néven csinál karriert Hollywoodban. A Szent Benedeken készült külső felvételek terjedelme 1500 méter volt. Kornis Károly igen tevékeny élete hirtelen szakadt meg 1918. május 15-én, temették a Szent Benedeki búcsú templom vársírkertjében, sírja 1945 óta jeltelen. Szent Benedek utolsó ura, IV. Károly volt, 29 évesen egy vadász balesetből kifolyólag elvesztette jobb lábát, s még messze volt gyógyulás, amikor néhány napos tüdőgyulladás elvitte fiatal feleségét, s maradt egyedül két kicsi gyermekével. Súlyosan érintette vagyonának elvesztése is, a kisajátítás után megmaradt birtokból szinte lehetetlenné vált az óriási, több épületből álló kastély együttes fenntartása. Károly évenként tett egy-egy vadászkörutat a román Dobrudzsába, ritka madárfajtákat gyűjtve ornitológiai múzeuma számára, melyet Szent Benedeki kastély a középső terjedelmes részében helyezett el. Gyűjteménye a legnagyobb magángyűjtemény volt Európában, értékesek voltak több ornitológiai szaklapban megjelent cikkei is, falakat borítottak be, vonulási táblázatai és akvarellel, hajszálvékony ecsettel festett 20 évig tartó munkája, Erdély madárvilága. Károly nagyvadra is vadászott, trófeái termeket, lépcsőházakat borítottak be, Máramarosban lőtt barna medvéje aranyérmes lett az 1936-os berlini világkiállításon. Eddig az idézet a kastély utolsó nagy renoválására, különben 1942-1943-ban került sor, IV. Károly megbízásából. A kastély nem kerülhette el sorsát, 1944 után itt is megkezdődött a pusztítás, és ugyancsak Kornis Gabriella visszaemlékezésébe írja azt, ami 1944 után elkezdődött Szent Benedeken. Szent Benedeken tehát 1944. októberében megkezdődött az értelmetlen pusztítás. Soha nem pótolható értékek semmisültek meg, több ezer kötet akadt fenn a Szamos gátján, s lefejezve állnak a kapuőrző unikornisok. A park letarolva, sírköveink ledöntve, anyám sírján keresztbe téve itatóvájú. Utolsó ott jártamkor találkoztam egy falubeli velem egykorú leánnyal, egyenesen rákérdeztem, miért csináltátok? Lesütött szemmel válaszolta, mert más is csinálta. A leány csak néhány elemit járt, és sohasem hallott tömegpszichológiáról, Ortegáról sem más dolgokról, amik tetteket igazolhatnak. Csak a sodrást érezte, ami a többiek után csordába terelte. Eddig az idézet, annyit itt el kell mondani az unikornisokról, hogy az unikornisok megvannak, ha nem is találják ugye a helyszínen, attól még ezek léteznek, és a kastély jelenlegi tulajdonosának köszönhetően vannak biztonságban helyezve. Tehát ahogy hallottuk, 1944-jel kezdődően a kastély pusztul, napjainkban is pusztul, habár a család leszármazottai visszaszerezték a romokat, mondjuk így, viszont sajnos a kastély sorsa továbbra is bizonytalan.
Történész úr, az Erdélyi Mesélő Kastélyok második részének az elején beszéljünk a Lázárokról.
A Lázár család alapító őse egy Lázár nevű családtag lehetett, akinek nevéből ered később a család vezetékneve. A Lázár nevet többen viselték a középkorban, és egyesek kitalált személyek is, mások a családi oklevelekben is megjelennek, de hogy mennyire voltak tagja a családnak, ezt nem igazán lehet bizonyítani. Tehát ezek közül a kitalált családtagok, illetve nem bizonyítható családtagok közül van egy, aki egy Lázár Kolumbusz névre hallgatott volna, és aki állítólag Krisztus után 700-ban élt, akit már biztosabban ismerünk, az Lázár első Balázs, aki állítólag Szent István korában élt, valamint egy Lázár egyed, akit 1345-ben csíki kapitányként említenek, sőt van egy Lázár Ferencünk 1400-ból, akit máltai lovagnak írnak. De még egyszer mondom, hogy ezek mennyire a családnak a tagjai, ez azért kérdéses. A család első olyan tagja, akitől a családot napjainkig le lehet származtatni, az a 15. században élt Bálint volt, akinek Csíkszenttamási előneve volt, majd első András az, aki a 16. században a Szárhegyi előnevet kezdi használni. Többen a család tagjai közül csíki főkirálybírói pozíciót viseltek, például András tagja volt annak a küldöttségnek, amely Bátor Istvánt elkísérte Lengyelországba, egy későbbi leszármazott István második Rákóczi Györgyöt kíséri el lengyelországi hadjáratán. Érdemes még megemlíteni Lázár Györgyöt, ugyancsak a 17. században, aki belekeveredik ezekbe a fejedelmek közötti konfliktusokba a 17. század második felében, és aki második Rákóczi György után nem Kemény Jánost, hanem Barcsa Jákost támogatta ezért a keménypártiak áldozata lett. Érdemes még Lázár Ferencet megemlíteni, aki csíki főkirálybíróként tevékenykedett, és 1702-ben nyert el a grófi címet. Ő csatlakozott a Rákóczi-féle szabadságharchoz, és ezért jószágvesztésre ítélték. A szabadságharc bukása után azonban visszakapta birtokait, illetve a tisztségét is, a csíki főkirálybírói tisztséget. Érdemes még Lázár Jánost említeni, már a 18. századból, aki 1729-ben szerzett bárói, majd 1750-ben grófi rangot. Királyi táblai ülnök volt, később az országgyűlés elnökeként tevékenykedett. Több latin nyelvű verset írt, és kortársak őt az erdélyi Janus Pannoniusnak is nevezték. 19. századból említeném Lázár Miklóst, aki gyűjtötte a családjára vonatkozó adatokat, és megírta a családja történetét, ez különben 1858-ban jelent meg. Lázár Kálmánt említeném még, aki ornitológus és zoológus volt. Ő állította össze Erdély madárfaunájának 217 fajból álló jegyzékét, és ennek is köszönhető, hogy a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett, de foglalkozott például román népdalok és népmesék gyűjtésével is. Lázár László a 19. században erdélyi tartományi kancellár volt 1838-al kezdődően. Lázár István a 20. század elején Maros-Tolda és Brassó vármegyék főispánja, illetve az erdélyi Kárpát Egyesület elnöke volt.
Tudjuk, hogy a család előnevét is adó kastély Szárhegyen található, ma még ennek a kastélynak a történetéről is beszélnie kell.
Igen, a mai kastély helyén a 15. században egy udvarház állt, amelyet Lázár András nevéhez kötnek a régészek, illetve a történészek. Több kisebb-nagyobb átépítés következett a 16. században, így például 1532-ben ezeket Lázár János nevéhez kötik a szakemberek, az évszám meg is található különben a kapuépületen. A hagyomány szerint ebben az épületben, tehát a kapuépületben lakott Bethlen Gábor, aki gyermekkorát itt töltötte ebben a kastélyban, függetlenül attól, hogy ő Maros-Ilyén született. A legnagyobb építkezések azonban a 17. században zajlanak, és ezek Lázár Istvánnak köszönhetőek, aki egy reneszánsz épületet hozott létre valahol 1629-1631-32 között, erre ugyanúgy több felirat is emlékeztet. Sajnos a különböző lakószárnyak az évszázadok folyamán eltűntek, ezért aki ellátogat Szárhelyre, annyira üresnek tűnik a kastélynak a belső udvara. Először a Rákóczi szabadságharc pusztított, ekkor pusztult el tudásunk szerint a központi udvarház, majd különböző tűzvészek pusztítottak, ezek során eltűntek a különböző barokk épületek, vagy barokkorban épült épületek. A család ezután főleg a kapuépületet használta. Az utolsó lakók a Lázár családból Lázár Zsigmond és családja voltak a 19. század közepén, és hát az utolsó tulajdonos az Lázár Jenő két leánya volt. Lázár Jenő 1900-ban hunyt el. Két leányáról, Eleonóráról és Margitról beszélünk. Eleonóra talán a vásárhelyek számára ismerős lehet, ugye ő a főleg Bissingen Ottóné Lázár Nóra néven szoktuk emlegetni, és hát a Medgyesfalvi kastélynak volt ugyancsak az utolsó tulajdonosa. Az államosítás után a mindenki által ismert ugye alkotótáborok helyszíne lett a Szárhegyi kastély. Közben a rendszerváltás után a visszaszolgáltatása megtörtént, ugye itt bonyodalmak voltak a tulajdonjog körül, én ebben most nem fogok részletesen belemenni. Úgy tűnik, ezek megoldódtak, de azt kell mondjuk, hogy a kastély hasznosítása jelen pillanatban sem megoldott.
Történész úr, mit kell és mit illik tudni a Vas családról?
Család eredetét illetően egyes történészek a Buzát Hahót nemzetséghez tartozónak gondolják, de erre vonatkozóan nincs bizonyíték. A család feltételezhetően dunántúli származású, hiszen a családnak később is voltak itt birtokai. A család első ismert tagjai Lóbés Tamás, egy harmadik Béla korabeli dokumentum szerint részt vettek a király bizánci hadjáratában, és vitézi tetteikért cserében 9 Doboka vármegyei birtokot kapnak. Tehát ez lenne az első jelenlét a családnak Erdély területén. A középkorban a család legkiemelkedőbb egyénisége Miklós, aki Kán László vajda embere volt. Arról a Kán Lászlóról beszélünk, aki szembeszállt Károly Róberttel a magyar koronáért folytatott harcban. Állítólag őt illették először a Vas ragadvány névvel, tehát ezt a Miklóst. Itt kell egy pár szót szólni a család címeréről is, amely egy nyillal átlőtt bölényfejet ábrázol. Valószínűleg királyi adományozás nélkül vették fel és használták ezt a címert. Egy újkori legenda ezt a címert Vas Miklóshoz köti. Eszerint a kunokkal való harcban ezek feldühített bikákat engedtek a magyar seregre, és egy a király lova felé tartó bikát terített le egy nyílveszővel, ez a Vas Miklós. Történészek véleménye szerint a számos hadjáratban résztvevő vasok a lovagi öltözék sisakján alkalmazó jelet vették be címerükbe. Az erdélyi fejedelemség idején említésre méltó Vas György, Kolozsvár megye főispánjaként tevékenykedik, majd később Szamosújvár várának a kapitánya lesz, sőt később fejedelmi tanácsos. Aztán megemlítetjük Vas Ferencet, ugyancsak a 16. századból, aki Padovában és Rómában tanul, majd később Doboka vármegye főispánja és Bocska István egyik híve. Érdemes még Vas Györgyöt megemlíteni a 17. század végéről, akit maga Teleki Mihály kancellár nevelt, Kolozsváron és Nagyenyeden tanult, később a császári csapatok mellé rendelték, mint hadibiztost, később az erdélyi rendek megbízásából követségben járt Bécsben, a Rákóczi szabadságharc elején még 1704-ben átállt második Rákóczi Ferenchez, a kolozsvári református kollégium kurátora volt, és még sorolhatnánk. Vas Dánielt említeném meg még ugyancsak a 17. század végéről, ő 1704-ben a szabadságharc idején Szebenben rekett, innen pedig megszökött, és csatlakozott Rákóczihoz. 1711 után visszatért a császár hűségére, és később a királyi tábla ülnöke lett, és az erdélyi igazságszolgáltatás reformjának kidolgozására létrehozott bizottság tagja volt. 19. századból említeném Vas Bélát, aki a kolozsvári református kollégiumban tanult, és később Zürichben, Münchenben, a Hohenheimi mezőgazdasági főiskolán tanult. Később 1897 és 1906 között országgyűlési képviselőként tevékenykedett, illetve 1907 és 1910 között Szolnok-Doboka vármegye főispánja volt. Az első világháború után az Országos Magyar Párt vezetőségének a tagja, 1925-ben az Erdély Múzeum Egyesület elnöke lett, és ő helyezte letétbe az Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltárába a család nagyon gazdag dokumentum gyűjteményét. Vas Samut említeném még a 19. századból, aki 1848-ban töltött be fontos szerepet, ő itt országgyűlési képviselő volt, és 1849-ben Bukarestbe, Konstantinápolyba, Párizsba és Brüsszelbe küldték őt tárgyalni, ezután eljutott Londonba, és később Kossuth megbízásából Amerikába ment, egy ideig New Yorkban tartózkodott, később pedig Kaliforniába ment és aranyat ásott, élettörténetét Deák Farkas írta meg. A család tagjai közül természetesen még azért megemlítenék kettőt, szerkesztő úr engedélyével, egy hölgyet, Vas Otiliát, aki végrendeletében a Kolozsvár főterén lévő házát a berendezéssel együtt az Erdély Múzeum Egyesületre, a könyvtárát pedig a Szászvárosi Kun kollégiumra hagyta, és a 20. század kiemelkedő családtagja nyilván Vas Albert, az író, aki 1908-ban született a Válaszúti Bánfi kastélyban, és a Debreceni Gazdasági Akadémián, illetve a Hohenheimi Gazdasági Akadémián tanult. Első nagy sikert arató regényét 1934-ben jelentette meg, ez volt a Farkas verem, amelyért aztán Baumgarten díjat kapott. 1946-ban a kolozsvári népbíróság édesapjával együtt távollétükben koncepciós per során halálra ítélték, vagyonokat elkobozták. 1946-ban emigrációba kényszerült, végül is az Amerikai Egyesült Államokban telepedett le, sorba születtek regényei, elég, hogyha csak az Adjátok vissza hegyeimet, a 13 almafát, vagy éppen a Funtinelli boszorkányt említjük meg.
Történész ura, következő kérdés a lehető legegyszerűbb, de lehet, hogy a válasz nem ilyen lesz. Mi maradt meg a Vas kastélyokból?
A Vas családnak két településen, Cegén és Szentgotthárdon voltak kastélyai, tehát ezek voltak a birtok központok, sőt Cegén két kastély is létezett. Na most ebből a három kastélyból napjainkra egyetlen egy épület létezik, az is megcsonkítva, ez a cegei kisebb kastély. Ez 1769-ben épült, nem messze az épülettől található a családi kripta, melyről már 1776 óta vannak említések a családi archívumba. Persze Cegén azért zárójelbe elmondanám, hogy létezett egy régebbi, egy nagyobb kastély is, ami a 17. században kezdi történetét, és hát végül is majd a 17-18. Század fordulóján jön létre maga az épület, és később a 19. században átépítik, de ez a kastély napjainkban nem létezik, tehát ezt ma hiába keresnénk. Tehát visszatérve arra az épületre, ami egyáltalán ma létezik, sajnos ebből a kastélyból is csak a főépület van meg. Tehát a két díszes beárati pavionja teljes mértékben eltűnt. A kastély fényképeken is látható, ahogy ma a főépület megjelenik előttünk, ez több mint valószínű, valahol az 1800-as évek körül alakulhatott ki. A cegei ág a grófi címet szerző Ádámtól származik, az ő unokájának, Dánielnek a házi tanítója volt különben György Sinkály, aki a család felvidéki birtokain élt, és több mint valószínű, hogy ott is van eltemetve. Dániel fia volt Ádám, aki a kolozsvári református kollégiumot tanult, és az ő birtokainak a központja lett végül is Cege. Ő itt 1857-ben újjáépítette a református templomot, erre egy emléktábla is emlékeztet. Sándor Bertától 5 gyermeke született, ezek közül Ármin a Bécsi Keleti Akadémián tanult, tehát diplomata lett, és hát érdekes felsorolni állomás helyét, tehát itt Belgrád, Szaloniki, Cetinje, Bukarest, Projest, Tripolis, Turnus, Szeverin, Alexandria, Szaloniki, Varsó, Smirna, és még folytathatnánk. A testvére Olivér, ő magyar királyi testőr volt, főleg Bécsben és később alsó-ausztriai birtokán lakott. Egyiküknek sem voltak leszármazottaik. És akkor volt 3 lány testvér, Hortenzia, Berta és Irma. Irma Tarjányi Ákossal kötött házasságot, ők 1944-ben aztán elmenekültek Ausztriába, majd Németországba. Hortenziának és Bertának nem voltak leszármazottai, egyedül Irmának volt 2 fia, és Berta úgy döntött, hogy testvérének Irmának a fiát, az ifjabb Tarjányi Ákost örökbe fogadja, aki ezzel felvette a Vas nevet. Tehát így született meg a Vas Tarjányi család, a grófi titulus használata nélkül. Na most ezek a Vas Tarjányiak, tehát a Vas Tarjányi család tagjai voltak az utolsó birtokosai a cegei kastélynak. A II. Világháború végén Vas Tarjányi Ákos Ausztriába menekült, később Angliába, Kanadában emigrált, és végül visszajött Ausztriába, ott is halt meg. Az ő leánya az, aki visszaszerezte a kastélyt 2003-ba, és a kastélynak a helyreállítása azóta is zajlik. És így a végén nagyon gyorsan még engedje meg szerkesztő úr egy gyors idézetet azzal kapcsolatosan, hogy hogyan is nézett ki ez a kastély a 19. század végén, 20. század elején. Zimmersné Vas Ilonának a szavait idézném Cegével kapcsolatosan. A vasudvarház előkelő és ízléses volt. A kertben külön emeletes erkélyes kétszobás kerti lak állott. Itt folytak a zongoraleckék, minden olyan volt akár egy spicvég képen. Az udvarházban néhány régi, parkettes szép szoba várt. Nagyon szerettem a félköríves francia ablakokat, rengeteg fényt és napot engedtek be a lakásba. A ház építető az 1800-as években élt ősünk jó ízléssel rendelkezett. A pincerendszer még a középkorból származhatott. Berta nénit rávette valaki, hogy szobáit freskókkal díszítse. A mester a közeli Szamosújváról érkezett, és szörnyű dilettánsnak bizonyult. A kisebédlő falára pincért festett egy korsó sörrel a kezében. A másik falon pulykas ültet tálal föl az inas. Mindkettőhöz a modellt közönséges képes levelező lapok szolgáltatták. Hamisítatlan gics a javából. A harmadik helyiség is bővelkedett mindenféle ízléstelen képekben, a művész többek között a kályha mögötti falra a lávát okádó Vezúvot álmodta. Berta néni hálószobáját pedig angyalfejekkel, csillagos éggel mázolta tele. 5 puttóval, amelyek Vas Berta 5 gyermekét jelképezték. Elég volt rápillantani ezekre a mesterművekre, hogy elfogja az embert, a nevethetnék. De nagynénénk a freskókat szépnek találta, és annyira meghatotta a szobafestő művészete, hogy hiába való lett volna kiábrándítanunk illúzióiból.
Az erdélyi mesélő kastélyok megmaradt perceit is kihasználva kérjük, hogy ezekben foglalja össze az elhangzott beszélgetésünket.
A mai műsorban tehát a Kornis család Szent Benedeki kastélyáról beszéltünk, amely 16. században épült Keresztúri Kristófnak köszönhetően. Házasság révén került a Kornis család tulajdonába, akik építették, szépítették egészen 1945-ig, sajnos ezután romossá vált, tehát ma helyzete kérdéses. A Lázár család esetében a Szárhegyi kastélyt mutattuk be, ahol Betlen Gábor töltötte gyermekkorát, és végül is a Vas család Szegei kastélya következett, amely 18. században épült, és ma újra a család tulajdonába van, de épületeinek legtöbbje eközben eltűnt.
Történész úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a válaszokat és a műsornak szánt perceit.
Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és jövő héten a Hátszeg környéki kastélyokat fogjuk bemutatni önöknek.
Kedves hallgatók, az erdélyi mesélő kastélyok végéhez közeledünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Kálmán Attila tanár történész nevében is. Lassan át kell adjuk a stúdiót, elköszönök, a műsor szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval, további kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.